A toxikus pletyka és a manipulatív pletyka között mi a különbség?
Nagyjából ugyanaz, azért a manipulatív kapcsolódhat ahhoz a manipuláció kifejezéséhez, ami természettudományos értelemben, itt az etológiai, biológiai értelmezésre gondolok, lehet akár pozitív is. Tehát lehet haszna annak, hogy valaki kalkulál a másik szándékaival és a terveivel, és ennek megfelelően tájékoztatja. Például mondjuk, ha egy gyerek nem készít házi feladatot, akkor elmesélheti neki a szülő, hogy képzeld el, az Anci néni se készítette rendesen a házi feladatait, amikor kisiskolás volt, és aztán a karácsonya ment tönkre, amikor be kellett pótolni az olvasónaplót. Hát ez tudományos értelemben egy pletyka Anci néniről.
Gyakorlat értelemben még arra sarkalja a gyermeket, hogy készítse el a házi feladatot?
Szerintem most Ferenc pápa zavarban lenne, hogyha osztályoznia kéne ezt a pletykát. Tehát a manipulációt akkor tekinthetjük jónak vagy rossznak, hogyha meg tudjuk határozni a szándékot, hogy kinek használ. Ha kiderül, hogy árt is van akinek, akkor természetesen rosszról van szó. De arra felhívnám a figyelmet, hogy a toxikus személyiség éppen azért, mert ösztönös, vele született mozgatórugókkal operál, és nem kell neki leírnia, hogy mit mondjon, és közben hogyan emelgesse a tekintetét. Van egy ilyen, például egy ilyen pszichopata szemkerekítés, ami, hogyha kedves mosolyjal társul, akkor zavarba hoz bennünket. Én nem is tudom utána, az egyébként próbáltam a tükör előtt.
Tehát kikerekít a szemét, és mosolyog hozzá?
És közben egy kedves mosoly. Így, ahogy te csináltad, az tökéletes.
Hát én sokszor csinálom, megmondtam. A pletyka lehet egyfajta üzenet is, lehet egyfajta fenyegetés is. Hogyha ez nagyon nyíltan történik, akkor az már manipuláció, vagy zsarolás? Tehát, hogyha mondjuk azt mondom, hogy figyelj, mi lenne, hogy ezt elmesélném valakinek? Vagy azt mondom, hogy kitálaljak erről a dologról?
Itt már konfliktusról van szó. A pletyka azért véget ér ott, amikor elmondjuk azt a dolgot a másiknak, és figyeljük azt, hogy erre hogyan reagál. Ha ő felpattan, és azt mondja, hogy hát ezt azonnal elmondom X-nek, Y-nak, vagy ez nem igaz, most rögtön szólok a főnöknek, ott már burjánzik a helyzet, eszkalálódik a szituáció, és létrejön az a konfliktus, ahol ugye vannak szabályok, nagyon jól tudjuk, hogy a konfliktus kimenetele függ attól, hogy hány szereplő van, függ attól, hogy ezek a személyiségek agresszívan, manipulatívan, passzívan, vagy éppen proaktívan, asszertívan vesznek részt a konfliktusban. Az, hogy mekkora a tétje a helyzetnek. Gondoljunk csak megint Otellóra. Egy párkapcsolat, egy házasság, főleg, hogyha gyerekek is vannak, az nagyon komoly téttel bír. Ezzel szemben, hogyha csak a péntek esti baráti sörözésnek egy lokális konfliktusáról van szó, azt érdemesebb, kisebb vehemenciával és indulattal kezelni. Hozzáteszem, hogy amikor nagy a tét, akkor is sem jó, ha az ember rögtön ugrik, hanem előbb át kell gondolni, hogy amit csinál, az milyen egyéb hatásokat indíthat el, és azt érdemes ilyenkor átgondolni, hogy honnan kérhet segítséget. Felkereshet másokat. Képzeld, azt hallottam, pontosan XY mesélte, hogy van rólam egy olyan vélekedés, hogy megbízhatatlan vagyok. Te tudod azt, hogy ez miből indul ki? Mert az fontos nekem, lenne nekem, hogy változtassak ezeken a dolgokon. Hogyha valaki másoknál is rákérdez arra a pletykára, ami a toxikus beszélgetésben elhangzik, azzal ellenőrizheti az információt, és így többeknél is kontroll alatt tarthatja a helyzetet, ami bizonyos értelemben lezárja is a kapukat az eredeti toxikus pletyka további terjedése előtt.
És ha X nem pattan fel azzal, hogy ezt azonnal elmondom mindenkinek, vagy Y-nak, vagy Z-nek, hanem leül, szépen papírra veti, és elviszi a tartó tisztjének, tehát magyarán a besúgás intézményéről beszélek. Ezt hívják minősített pletykának?
A besúgás az azért más, mert ugye formális szervezetről van szó. Papírra vetni valamit, itt már megjelenik a szubjektivitás, hiszen ő azt írja le, amire emlékezett. Ennél ma kritikusabb a helyzet, hiszen rögzíthetők az elhangzottak, és rögzítik is. Nagyon gyakran velünk magunkkal is előfordul, hogyha belépünk mondjuk egy ügyfélkapcsolati térbe, hogy ki van írva, hogy kamerát használunk a helyiségbe, vagy ha felhívunk egy ügyfélszolgálatot, akkor előre
minőségbiztosítási okokból.
Így van. Egyre gyakoribb az elmúlt években, hogy rögzítik a felvételeket beszélgetés során azzal a céllal, hogy ha drámaivá fajul a helyzet, akkor legyen majd bizonyíték, és nincs is teljesen könnyű helyzetben a jog, hiszen bizonyos esetekben éppen a személyiség adatvédelmi információbiztonsági helyzete miatt nem vehető ez a bizonyíték ugyanolyan erővel figyelembe, mint hogyha mondjuk másképp lett volna rögzítve.
A pletyka védelmében olvastam, azt hiszem nálad egy nagyon-nagyon jó meghatározást arra, hogy mi tesz különbséget a besúgás, a manipuláció, a dezinformálás és a pletyka között, tehát hogy mitől nemesebb úgymond a pletyka, vagy mitől áll magasabban a rangsorban, attól, mert független, nincs megfizetve.
Így van, tehát a pletyka az kommunikációs jelenségként meglehetősen autonóm, nem igazán tud az ember beleszólni, ha csak nem egy intenzív intrikus, pontosan az, amiről az előbb beszéltünk. Hát a dezinformációnál óhatatlanul megint be kell emelni a manipulációnak a fogalmát. Dezinformáció az, hogyha valaki megkérdezi a barátját, hogy figyú egy lánnyal, el fogok menni pénteken vacsorázni, tudnál mondani egy jó éttermet? És ez az irigykedő haver szándékosan egy olyan éttermet mond, ahol rosszak a fogások, ahol sokat kell fizetni, és ahol bunkók a pincérek. Tehát ilyen van, amikor csőbe húzzák a másikat. Az is szokás például, hogyha nem világos, hogy egy rendezvényen hogy kell öltözni, és akkor úgy informálják a másikat, hogy alá vagy felé öltözzön. Szerencsére ma már vannak olyan ruhák, amik két kategóriának is megfelelnek, és egy kiegészítő, vagy egy felsőnek a mozgatásával át lehet hidalni ezt a problémát, de a dezinformáció kifejezetten az a jelenség, amikor behúzzák a csőbe téves magatartást generálva az áldozatot, aki viszont ezután számon kérheti a dezinformálást, és hogyha rájön arra, hogy ez tervezett volt, akkor fennáll a kockázat, hogy az ő kapcsolata, és annak a személynek a kapcsolata, aki a dezinformációt elkövette, meg is szakad. Néha viszont úgy gondolják, hogy akkor is megéri.
Ha most átmegyünk a skála másik végébe. Lehet olyan, hogy valaki nem pletykál, megcsömörlik. A pletyka intenzitása, amit ő kibocsájt, az csökken valamiért.
Különböző megfigyelések és megállapítások vannak arra vonatkozólag, hogy az ember élete során hogyan változik a kommunikációnak az intenzitása, és a kapcsolatainak az intenzitása. Egészen bizonyos például, hogy a legtöbb embernek a 20-as éveiben van a legtöbb ismerőse, hiszen ekkor teremti meg az egzisztenciáját, ekkor tanul, ekkor keres munkát, ekkor élénk a párkapcsolat keresési tevékenység. Tehát ez elfogadható. Vannak olyan ókori bölcsességek is, amelyek arról szólnak, hogy aki 35 éves koráig hallgatott, az utána beszédes lesz, és aki beszédes volt, az pedig elhallgat, hiszen váltásra, változásra szükségünk van, és ez például megjelenhet ebben is. Én úgy gondolom, hogy a megcsömörlés az egy létező változás a magatartásban, de van az a szép magyar közmondás, ami úgy hangzik, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik. Ez azt is jelentheti, hogy aki sok emberrel beszélget, az hamarabb jut el ahhoz a tudáshoz, aminek birtokában ő már nem csodálkozik arra, hogy valakinek a barátnőjét, a srác legjobb haverja csapta le a kezéről. Hiszen mondjuk 38 éves korára látott már több tucat példát erre, és ezért már nem reagál azzal a tágra nyílt szemű csodálkozással, mint a többiek, akik sokkal kevesebb pletykát hallottak, és itt sokkal kevesebb különös élethelyzetet ismertek meg.
Tehát aki kíváncsi, az hamar megérik, így kéne módosítani.
Aki kíváncsi, az hamarabb lesz bölcs.
Vagy illúzió vesztett.
Az illúzió az nagyon sokat árt, nem a pletykának, hanem nekünk magunknak, hiszen olyan téves képzetek alakulnak ki bennünk, hogy más emberek sokat keresnek, okosak, szépek, rendszeresen sportolnak, minden rendben van a párkapcsolatukkal, a családi életükkel, és felhőtlen a viszonyuk idősszüleikkel is, csak nekünk vannak problémáink a munka és a magánélet területén is. Minél több ember gondolja ezt így, minél több emberről, annál inkább úgy járunk, mint Andersen meséjében, a Császár újruhája című mesében, a város, ahol mindenki tapsolt a királynak, aki mezítelenül sétált az utcán, mert becsapták a takácsok, és azt mondták, hogy gyönyörű színes kelme van rajta, holott semmi nem volt rajta, de egy gyermek felkiáltott, hogy a császár meztelen. És erről van szó az illúziók esetében is. Ma már szerencsére egyre transzparensebbek az ezzel kapcsolatos beszélgetések, és egyre kevésbé kell úgy tenni, mintha mindenkinek az életében minden rendben lenne, csak a miénkkel vannak gondok. Emellett természetesen megjelennek a társas életünkben tökéletesség, hibátlanék, normáliség is, de hogyha az ember közelebb kerül hozzájuk, akkor pont az ő otthonaikban esnek ki a legizgalmasabb csontvázak a szekrényekből.
Ezt a részt lezárva szeretném még szót ejteni az intimitásról és a bizalomról. Ez hogy függ össze a pletykával?
A bizalom egy nagyon törékeny jószág, mert lassan épül föl, és gyorsan megy tönkre. Tehát az, akitől hamis pletykát kapunk, az, aki téved a pletykáival, az, akiről kiderül az ártó szándék, hamar szeparálódik tőlünk, annál hamarabb, minél gyorsabban felismerjük ezt a helyzetet, és ez már a saját tudásunktól függ, ahol a naivitásnak is nagy szerepe van. Az intimitás pedig egy olyan kölcsönös helyzet, ahol megbízva a másikba, egy meghitt helyzetben előrukkolunk olyan dolgokkal, amit nem mindenkinek mondanánk el, sőt, inkább csak egy-két embernek, hogyha ezzel visszaél valaki, az megint csak azt fogja lezárni, hogy legközelebb ugyanő hallhasson tőlünk egy az intimitás körébe tartozó történetet. Tehát ez a két jelenség nagyon közel áll a pletyk, és az ember igaziból azzal pletykát nyúl, akivel hosszú évek, vagy akár évtizedek bizalmas kapcsolata van mögötte. Barátság, párkapcsolat, vagy bármi.
Tehát sokat próbált, többször megerősített kapcsolat, ugye?
Mert azt már nagyon kockázatos elveszíteni. Ott már nagyon komoly kudarc ér bennünket, ha ki kell dobnunk egy több évtizedes barátságot. Ma már nagyon sok segítséget kaphatunk ahhoz, nem csak a toxikus pletyka kezeléséhez, hanem egyáltalán a toxikus párbeszédek vagy személyiségek kezeléséhez is, és azért érdemes ezeket a tudásokat elsajátítani, technikát leginkább mondatok, mert ezzel meg tudjuk védeni magunkat is, és a kapcsolatainkat is a toxikus pletykáktól, személyektől, helyzetektől.
Tehát akkor a pletykának van haszna is, és van kára is.
Kockázata, így fogalmaznék.
Akkor a kockázatot beletartozik például az, hogy szembesülünk árulással, képmutatással, félrevezetéssel, de mondjuk az is beletartozik, akár mondhatnám előnyként, hogy bővül a világról való tudásunk. Segítséget kapunk például, gyors beavatkozásokhoz jutunk?
Így van, tapasztalatokat szerzünk, és szokás mondani, hogy ami nem öl meg, az megerősít. Ezeknek a tapasztalatokban, birtokában felkészültebbek és jártasabbak leszünk a következő hasonló helyzeteknek a kezelésében.
Én szeretem ezeket a közhelyeket, mert azoknak mindig van igazság alapja. Ezt az ókorban imádták a közhelyeket, ugye?
Meg akkor keletkeztek. Tehát ma már egy közhely mélyebben be van ivódva a tudatunkba, a viselkedésünkbe, a beszélgetéseinkbe, mint amikor éppen keletkezett, vagy csak pár száz éve létezett.
Hát akkor búcsúzunk közhelyekkel, mint egy általános érveléssel. Minden jó, ha jó a vége, ugye?
Így van, köszönöm.
Ez volt a pletyka, és persze, ami mögötte van, továbbra is Szvetelszky Zsuzsával.
És Simonyi Balázzsal.